Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Merre felé indultunk, milyen hangulatban kezdődött a kereskedés?
Negatív a hangulat a részvénypiacokon a hétvégi vámháborús fenyegetések hatására. Ugye Donald Trump amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, elsősorban nyugat-európai országokat, melyek Grönland megszerzése kapcsán nem állnak az amerikai álláspont mellé. És ennek megfelelően a magyar részvénypiacon is negatív a hangulat, a Bux Index 0,6%-os gyengüléssel kezdte a napot, és a vezető papírok is kivétel nélkül gyengülnek. A Magyar Telekom 0,6%-kal 1908 forintra esett vissza. A MOL szintén 0,6%-os mínuszban áll 3510 forinton. Az OTP 38270 forintba kerül, ez 0,55%-kal alacsonyabb a pénteki záróárfolyamnál. A Richter pedig 10420 forinton jár jelenleg, ez 0,5%-os mínusznak felel meg. Érdemes kiemelni, hogy ma az amerikai piacokon szünnap lesz, tehát csendesebb kereskedésre lehet számítani talán a szokásosnál.
Máshonnan sem érkeznek, vagy nem várunk fontosabb híreket?
Nem várunk igazán fontos híreket, illetve makroadatokat. Ami a hét legfontosabb eseménye lesz, az a ma kezdődő Davoszi Világgazdasági Fórum, ahol az amerikai elnök is részt vett többek között, de ott lesz az ukrán elnök is, illetve Emmanuel Macron, francia elnök is. Onnan érkezhetnek majd olyan hírek, amik befolyásolhatják a hangulatot.
Nézzük meg a forint piacát, hogyan kezdte a hetet, illetve a napot a forint.
Romló nemzetközi hangulatban gyengüléssel kezdte a hetet a forint, 386 körül jár az euró jegyzése, ez 0,3%-kal magasabb a péntek esti szintnél. Az euró-dollár árfolyamban is emelkedést látunk, vagyis a dollár gyengülését, de ez elmúlt napok korrekciójának tudható be, most 0,2%-os emelkedésben van az euró-dollár.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerint a bankok évente egyszer emelhetik egyoldalúan ügyfeleik számladíjait. A mérték az előző évi átlagos inflációval megegyező lehet, ami az elmúlt év után átlagosan 4,4%. A pénzintézetek azonban önkéntes vállalást tettek, hogy januártól nem emelik a díjakat, így az árak emelkedését leghamarabb július 1-től érvényesíthetik, mondta az Inforádiónak a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Fülöp Norbertet Sipos Ildikó kérdezte.
A bankszámlák esetében a bankoknak évente egyszer van lehetőségük egy oldalú díjemelésre, mégpedig az előző évi átlagos infláció alapján, tehát elvileg idén 4,4%-kal emelhetnék ezzel a címszóval a bankszámla költségeket. Azonban a helyzet egy kicsit érdekes, mert hogy június végéig a bankok vállalták, hogy nem fognak díjemelést végrehajtani, egy oldalú díjemelést, ezért várhatóan, ha lesz is drágulás, ez csak június követően júliusban, augusztusban történhet meg. Ekkor viszont az áremelkedés lehet, hogy magasabb lesz 4,4%-nál, ugyanis még a 2024-es infláció követő drágulás sem tudták a bankok érvényesíteni, így lehetséges, hogy a kettő együtt lesz bevezetve, ez pedig 8,1%-os drágulást jelentene, ha a bankok élnek ezzel a lehetőséggel.
Ugye a bankoknak a törvény szerint 2 hónappal a díjemeléseket megelőzően közé kell ezt tenni. Mikor érdemes tehát a bankszámla tulajdonosoknak figyelni arra, hogy milyen díjemelést tervez a pénzintézete?
Április-május környékén várhatóan már megjelennek ezek a közzététenek, és akkor érdemes ezeket megnézni. Ilyenkor mindenki eldöntheti, hogy elfogadja ezt a drágulást, vagy esetleg nem, és bankon belül új számlát választ, vagy esetleg bankot vált emiatt, hogy kedvezőbben tudjon szolgáltást igénybe venni.
Az állampapírok kamata is emelkedik abban az esetben, hogyha infláció követő állampapírról van szó, melyek azok a papírok, ahol lesz infláció követő kamatemelkedés?
A legnépszerűbb infláció követő állampapír a PMAP, ennek kamata 3,7%-ról 4,4%-ra fog nőni, és erre jön rá papírtól függően 0,1, illetve 1,5%-os kamatprémium. Tehát ha valaki a PMAP papírját megtartja, akkor arra számíthat, hogy valamelyes nagyobb hozamot fog elérni rajta, mint korábban. A másik nagyon sokak által kedvelt állampapír a BABA kötvény. A BABA kötvény 3% kamatprémiumot fizet az előző éves átlagos inflációra, így azután 7,4%-os kamatra számíthatnak a következő kamatperiódusban a állampapír tulajdonosok.
A biztosítások esetében milyen díjemelés várható?
A biztosításoknál megszokhattuk, hogy minden év elején kapunk egy indexálási javaslatot gyakorlatilag, amikor a biztosító közli, hogy mennyivel kell ahhoz emelni a díjunkat, hogy a fedezet megmaradjon. Ez egyébként a lakásbiztosításoknál, vagyonbiztosításoknál, életbiztosításoknál és nyugdíjbiztosításoknál is igaz. Tehát a biztosítók minden évben küldenek az előző évi infláció alapján egy tájékoztatót, hogy mennyivel kell ahhoz megemelni a biztosítási díjat, hogy ha bármilyen káresemény bekövetkezik, akkor teljes legyen a fedezet. Ez igaz a lakásbiztosításokra, vagyonbiztosításokra, élet- és nyugdíjbiztosításokra is. Ugyanakkor itt az ügyfeleknek nem kötelező elfogadniuk ezt az emelést, ez egy javaslat, de mindenképp érdemes élni ezen a lehetőséggel, hogy biztosan legyen fedezet egy esetleges káresemény bekövetkeztekkor.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Zsákos kiszerelésű cementek, falazóhabarcsok és vakolóhabarcsok forgalmazási feltételeit vizsgálta tavaly a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések 229 féle építési termékre terjedtek ki, minden harmadik esetben állapítottak meg jogsértést. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Az elmúlt évben is folytatódtak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések. Edman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallják.
229 féle építési terméket vizsgáltunk 2025-ben, zsákos kiszerelésű cementek, falazó habarcsok és vakoló habarcsok forgalmazási feltételeit elsősorban. Minden harmadik árucikk tekintetében került sor jogsértés megállapítására. Az ellenőrzések kiterjedtek a forgalmazáshoz szükséges dokumentumok ellenőrzésére, a teljesítménynyilatkozatok, céljelölések jogszerűségének megalapozottságának vizsgálatára. Fontos, hogy a termékek mintavételére nagyon széles körben került sor, tehát áruház láncokban, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi egységben, sőt, még gyártóknál is jártak a kormányhivatali kollégák. Minél szélesebb körben lefedjük azt a kört, a termékkört, ami érinti a fogyasztókat ezekben az esetekben. A 101 ellenőrzésből 37 esetben, tehát az ellenőrzések 37%-ában állapítottak meg a kormányhivatalok valamifajta jogsértést, hiányosságot.
Edman Norbert ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem termékbiztonsági problémákról van szó.
De ettől függetlenül nagyon fontos és szigorú uniós és hazai jogszabályi előírások vonatkoznak a termék forgalmazására. Tehát például fontos, hogy legyen magyar nyelvű teljesítménynyilatkozata ezeknek a termékeknek, magyar nyelvű használati kezelési útmutatója és biztonsági tájékoztatója, valamint céljelölése. Ha ezek hiányoznak, vagy a termékekhez nem adnak ilyet, akkor ezt a terméket a fogyasztók ne vásárolják meg, mert nem jogszerűen forgalmazzák ezeket az árucikkeket. 2026-ban is vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság az építési termékeket, az a célunk, hogy minden termék megfeleljen a forgalmazási feltételeknek.
Az építési termékek vizsgálata során észlelt jogsértések aránya az elmúlt években érdemben nem változott.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja. Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy a háború és a szankciók terhe alatt vergődik az orosz gazdaság. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Rossz évet zárt tavaly az orosz gazdaság, de az idei sem indul jól. Bő egy hónapja több százmillió hordó orosz olaj vesztegel tankerhajókban a nyílt tengeren. Az új szankciók miatt ugyanis egyre kevesebben akarják megvásárolni az orosz energiahordozókat, mondta az Inforádiónak Bendazsevszky Anton, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője arról is beszélt, miért állítja hirtelen az Donald Trump amerikai elnök, hogy Ukrajna és nem Oroszország akadályozza a potenciális békemegállapodást. Zsámbóki Zsolt interjúje.
Ez egy stratégia, egy taktika Trump részéről, ez egy ilyen hullámzó kommunikáció, egyszer az egyik felet vádolja és próbálja nyomás alá helyezni. Majd pedig a következő héten a másik felet hibáztatja. Vladimir Putyin nagyjából egy héttel ezelőtt tette felelőssé a béke folyamat megakasztásáért. Hogy éppen most Zelenszkijén a sor, azt gondolom, hogy annak az az oka, hogy Trump néhány napon belül találkozni fog az ukrán elnökkel. Ugye Trump hétfőn Davosba utazik, a davoszi gazdasági csúcsra, Svájcban, és ott feltehetően talán vagy a kedd, vagy a szerda folyamán leül személyesen Zelenszkijvel, és mielőtt ugye kimegy, azelőtt próbálja a másik tárgyaló partnerét nyomás alá helyezni, és előkészíteni a tárgyalásokat, hogy a másik félnek kompromisszumkészsége az nagyobb legyen. Tehát valószínűleg ez van emögött.
Érkezett egy hír, amit a Kreml nem erősített meg, hogy Oroszország akár hajlandó lenne egy olyan békefenntartó kontingens Ukrajnába vezélésébe, hogyha azonban mások mellett Kína is részt vesz. Mi ennek a realitása?
Önmagában az, hogy az eredeti 28 pontos tervezetbe, amit még Steve Witkoff készített elő novemberben, belekerült egy ilyen pont, hogy akár békefenntartók, vagy akár valamilyen külső katonai kontingens elhelyezése történne Ukrajnába, ez arra enged következtetni, hogy előzetesen az oroszokkal volt az opció tárgyalva, és az oroszok előzetesen valamilyen szinten hajlandó lettek volna már eredetileg is belemenni ebbe a kompromisszumba Oroszország részéről. Tehát én látok lehetőséget arra, hogy a végső megállapodásban végül is benne lesz ez, és az oroszok beleegyeznek. Ugye itt elsősorban eddig francia és brit csapatok nyugat-ukrajnai elhelyezéséről volt szó. Néhány ezer főről beszélünk, csak ugye nem tudtuk, hogy Oroszország erre mit fog lépni. Úgy tűnik, hogy hangsúlyozni kell, hogy ez nem hivatalos, tehát nem Vladimir Putyin volt az, aki ezt kommentálta, vagy akár mint a Putyin szóvője, tehát ez nem hivatalos, de valószínűleg kompromisszum része lehet egy ilyen opció. Az, hogy a kínaiak belemennek, ugye megint csak nem tudjuk a kínai nyilatkozatokat erről. A tárgyalásoknál a két fő momentum, ugye területi kérdés, ez az, amiből egyelőre Ukrajna nem enged, és Oroszország sem fog engedni, és a biztonsági garanciák, aminek része a békefenntartó kontingensnek az elhelyezése.
Lassan 4 éve tart ez a háború, ami rengeteg emberáldozattal járt. A szakértők megjegyezték már többször is, hogy igen rosszul indult az orosz gazdaság számára az idei év, mélyütést kapott, ugyanis az amerikai szankciók miatt az orosz tankereknek az olajszállítása.
Én ezért is gondolom, hogy mindkét fél egyre inkább hajlik a tárgyalásokra és a békekötésre, mert mind Ukrajnát, mind Oroszországot, valami külső és belső tényezők kényszeríthetik a tárgyalásokra. Ukrajnát egyértelműen az emberi élőerőben tapasztalt problémák, vagy amelyek fokozatosan az idő előrehaladásával egyre kritikusabbá válhatnak. Eddig ez még nem volt kifejezetten tapasztalható a fronton, de ebben az évben egyre inkább. Oroszországot pedig a gazdasági körülmények fogják kényszeríteni a kompromisszumra. Tavaly egy egészen rossz gazdasági évet zárt Oroszország. A gazdasági növekedés az inkább, én még ismerem a pontos adat, de 0,5% közötti növekedéssel számolnak, tehát inkább stagnálás jellemző. Idén pedig egyértelműen recesszióba süllyedhet az orosz gazdaság. Az olajbevételek, ez a szám viszont már megvan, a tavaly évben 24%-a zuhantak, ami kritikus, hiszen Oroszország, az orosz költségvetés, az orosz gazdaság az energiahordozók exportjára épül, és hogyha ez a bevétel drasztikusan csökken, akkor jóval kevesebbet tud az orosz gazdaság, az orosz költségvetés költeni, miközben a háborús költségek az orosz költségvetés felét teszik ki. És a következő, amit ön is említett, a tankerhajók, az olaj exportnak a kérdése, itt az amerikai szankciók nyomán egyrészt csökken az olajvilágpiaci ára, ami megint csak negatívan hat Oroszországra, másrészt pedig az orosz árnyékflottával szembeni amerikai szankciók miatt Itt valóban, például Omán partjainál, India mellett egy sor orosz olajat szállító tankerhajó vesztegel, most már több mint egy hónapja, amelyek ugye nem tudják eladni az olajat. Tehát ezek a gazdasági nehézségek hát nem fogják Oroszország gazdasági összeomlását okozni, de egyre komolyabb problémákat okoznak Moszkva számára, és emiatt én azt gondolom, hogy a kompromisszumkészség mindkét oldalon nagyobb lehet, és talán eljutunk, vagy közelebb kerülünk a békéhez.
Mennyire teszi kiszolgáltatotta az orosz gazdaság gyengesége Oroszországot Kína felé?
Pont mai hír, hogy Kína teljesen megszüntette az orosz áram megvásárlását. 2012-ben kötöttek még egy olyan szerződést, hogy minden Oroszországban termelt, legalábbis az orosz távol-keleten termelt áram felesleget, azt értékesíti Kína felé. Kína ebben a tekintetben úgy tűnik, hogy nem szorul most áram importra. Az elmúlt hónapokban nem is vásároltak, de most bejelentették, hogy nem is fognak vásárolni ebben az évben, vagy nem tervezik, hogy orosz áramot fognak behozni az országba. Ez igazából csak egy momentum, de ugyanúgy mutatja, hogy Oroszország gazdasági kapcsolatai az európai piac elvesztése miatt egyértelműen Ázsiába és egyértelműen Kínába helyeződtek át, és minden ilyen piaci mozgás, például az olaj exportnak a csökkenése, vagy a nevezett áram exportnak a csökkenése, ezek mind komoly gazdasági nehézségeket okoznak Oroszországnak, hiszen ugyanezt a terméket nem tudja értékesíteni más irányba a nyugati szankciók miatt. Tehát Kína ebből a tekintetből, hát nem zsarolni, de mondjuk nyomás alá is tudja helyezni Oroszországot, el tudja érni azt, amit szeretne. Ezt látjuk például a gáz import tekintetében. Kína rá tudja kényszeríteni Oroszországra azt az árat, amennyiért ő például hajlandó megvenni a vezetéken Kínába érkező, Szibéria elején nevű gázvezetéken érkező orosz gázt, és ebben az esetben Kína diktál, mert Oroszország nem tud mit tenni ezzel szemben, nem tudja ugyanazt a terméket, ahogy említettem, másfelé eladni, tehát kénytelen alkalmazkodni a kínai nyomáshoz.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Jelentős változásról nem tudok beszámolni, továbbra is negatív a hangulat a részvénypiacokon. Elsősorban az amerikai exportnak kitett vállalatok papírjai szenvedik meg a hétvégi újabb vámfenyegetéseket Donald Trump amerikai elnök részéről, tehát az európai piacokon elsősorban ezeknél a részvényeknél látunk komolyabb esést. A német tőzsdén például a BMW árfolyama 5%-os mínuszban is járt a reggeli órákban, de a budapesti értéktőzsdén is sem sokkal jobb a hangulat, 0,5%-os gyengülésben van a Bux Index a pénteki záráshoz képest. A vezető papírok közül egyedül a MOL tud 0,1%-ot erősödni, 3536 forinton áll jelenleg. A Magyar Telekom 0,8%-kal 1904 forintra esett vissza, az OTP 38190 forinton áll, ez 0,75%-os mínuszt jelent. A Richter pedig 10.400 forintba kerül, ami 0,7%-kal marad el a hétvége előtti árfolyamától. A forint piacán sincs sok változás, az euróval szemben a 386-os szint környékén ingadozik a magyar deviza, így ez 0,3%-os forint gyengülés jelent péntekhez képest, a dollár pedig 332 forint 25 fillérbe kerül jelenleg.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.